Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában, hasonlít a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszönti a Mária Rádió hallgatóit a két műsorvezető, Judit
és Mihály atya.
A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát a lélekemelő és elgondolkodtató történetek tárházát hallják.
Adásainkban elhangzó történeteinkkel tanúságul szeretnénk szolgálni a mindennapi keresztény élet jobb megéléséhez, az igazibb és tökéletesebb Krisztus követéshez. Azt szeretnénk, hogy műsorunkkal világosságot gyújtsunk másokban is, a hit és a szeretet világosságát.
Szeretettel kérjük, hogy tartsanak ma is velünk, és engedjék, hogy műsorunk történetei, versei és zenéi áthassák, megdobogtassák, és felmelengessék szívüket, megnyugtassák lelküket.
Kedves hallgatóink, a mai nap ünnepnap Anya Szent Egyházunkban. Azokat ünnepeljük, akik egykor a küzdő egyház tagjai voltak, úgy, mint most mi. De most már a megdicsőült egyházban élnek, és akik jó példával előttünk jártak, hogy tudjuk követni őket, s egykor majd velük együtt lenni a megdicsőülés országában. A szentekre emlékezünk ma, de nem felejtkezhetünk meg arról sem, hogy holnap halottak napja lesz, és így emlékeznünk, imádkoznunk kell azokért, akik a szenvedő egyházban, vagyis a tisztító tűzben vannak. Mai műsorunkkal róluk szeretnénk megemlékezni, azzal a céllal, hogy mi, ma még a földön élők, együtt lehessünk majd velük együtt Isten országában. Hallgassák szeretettel összeállításunkat!
Minden szentek ünnepe, öröm ünnep, még ha rávetíti is árnyékát a holnapi nap. Öröm ünnep, hiszen ez a nap nyugtathat meg bennünket afelől, hogy érdemes küzdeni, harcolni e világban, mert van lehetőségünk arra, hogy Isten boldog világába kerüljünk. A szentek példája mutatja, hogy érdemes Krisztus követőjévé válni, mert elnyerhetjük azt, amiért egyedül érdemes élni, az örök és boldog életet. A szentek azok, akik követésre méltók, s akik útmutatásával mi is megtalálhatjuk életünk értelmét és célját. De hát kik is ezek a szentek? Hogyan látjuk mi őket? Erre is választad első rövid, talán más formában már jól ismert történetünk.
Egyszer egy idősebb papbácsi a hittanórán, annak idején még a templomban zajlottak a hittanórák, megkérdezte a gyerekeket.
Mondjátok meg nekem, kik a szentek?
Volt egy okos kisfiú, aki következőt válaszolta.
Szentek azok, akiken átsüt a nap?
A papács nem nagyon értette, hogy van ez, de a gyerek rögtön felmutatott az ablakra.
Ott van Szent István király, Szent Imre, Szent Margit, Szent Erzsébet. Ők beengedik a fényt. A szentek tehát azok, akiken átsüt a fény.
Akkor a pap arra gondolt, hogy ez okos beszéd. Attól kezdve mindig elmondta a következő nemzedékeknek.
A szentek azok, akiken átragyog a fény. Valóban számunkra a szentek azok, akik Isten iránti szeretetükben megmutatják, mit és hogyan kell cselekednünk ahhoz, hogy mi is méltók legyünk Isten országának polgárai lenni. Ezért nincs más teendőnk, mint hasonlóvá válni a szentekhez, akiken keresztül sut a kegyelem isteni napja, s akik így példájukkal, de imádságukkal is segítségünkre sietnek. Ha azonban a szentek azok, akiken keresztül süt a nap, akiken átragyog a fény, akkor kik vagyunk mi, földön élő hívők? Ezt kérdezte a fenti történet után egy hitoktató a gyerekektől. Az egyik kislány gyorsan jelentkezett, és azt mondta.
Hát a hívők azok, akiket egy kicsit még meg kell pucolni.
És valóban így van, mert mi, keresztény hívő emberek, átengedünk valamennyi fényt, amely Isten felül jön felénk, de hát ránk fér még egy kis pucolás, tisztítás. Ezért fontos, hogy kövessük a szentek példáját, magunk elé állítsuk életüket, és kövessük azt. És mivel hisszük, hogy ők már Isten közvetlen közelségében élnek, bízunk abban is, hogy szeretetük arra ösztönzi őket, hogy imádkozzanak értünk, hogy mi is elnyerhessük az isteni kegyelmet. A szentek tiszteletének jelentőségére egy kis történetet hallgassunk most meg.
A 3 éves Milán családja a Damaszkuszból menekült el a 4 éve tartó háború és az iszlám állam elől, és Libanonban találtak menedéket. A kislány szervezetében 2 éves korában agresszív, daganatos betegséget diagnosztizáltak, a kezelés során pedig egy vírus támadta meg szervezetét, amely halálos kimenetelű betegséget okoz. Erős gyógyszereket kapott, de a betegség egyre jobban elhatalmasodott rajta. A szülők úgy döntöttek, hazaviszik a kórházból, hogy otthon haljon meg. Az Úr kezébe helyezték az életét. Az édesanyja zarándoklatra indult gyermeke gyógyulásáért Zaléba, egy keresztény faluba, a libanoni Beka völgybe, ahol Szent Sarbel szentélye található. A zarándoklatot követő héten vizsgálatra vitték a kislányt, hogy megállapítsák, milyen mértékben van jelen a vírus a szervezetében. Negatív lett az eredmény. A vírus nem volt kimutatható. Este volt már, amikor hazaindultak. Milán elaludt az úton, felébredve ennyit mondott. Sarbel apó azt mondta nekem.
Imádkoztam Istenhez, hogy gyógyítson meg téged.
Vizet adott. Ennyi történt.
A szentek imádságai mindig azért tudnak hathatósak lenni, mert ők valóban Isten barátai. Földi életük során mindig igyekeztek Istenhez hűségesen élni, teljesíteni az ő akaratát, és ezért Isten örök országának tagjai lettek. És mint barátokra természetesen szívesebben hallgat mennyei atyánk is, mint egy gyarló, bűnös emberre. Ami nem azt jelenti, hogy a bűnösnek, vagyis nekünk nem kell imádkozni Istenhez, hanem azt kérjük egyik vagy másik szenttől, hogy Isten közvetlen közelében élve ő is kérje mindenhatót, hogy hallgassa meg kéréseinket. Különösen is érvényes ez Máriára, Jézus édesanyjára, aki a hívők tiszteletében különleges helyet foglal el. És hogy miért is fordulunk bizalommal Máriához, következő történetünkből következtethetünk rá.
Szent 9. Lajos francia király anyja, Blanka, egyszer Párizsban a börtön mellett haladt el. Az ablakon át egy rab eshengve kérte, adja vissza neki szabadságát. Blanka azt felelte, ezt én nem tehetem meg, de szószólód leszek, hogy elnyerhess szabadságodat. Elment ezért Lajos fiához, és elvezette őt a börtönbe, és azt kérte. Az én kedvemért engedd szabadon ezt a szegény embert. A király teljesítette kérését, maga elé vezettette a foglyot, és így szólt.
Visszaadom szabadságodat, de ne felejtsd megköszönni anyámnak, mert nélküle nem részesültél volna kegyelemben. A mennyei király Jézusunk sem tagadja meg édesanyja kéréseit, hiszen ezt látjuk már a kánai mennyegző történetében is. Látszólag ugyan visszautasítja a kérést, mégis Mária arra biztatja a szolgákat, tegyék meg mindazt, amit mond. Vagyis biztos volt benne, hogy fia teljesíti a kérését. Ezért fordulunk mi is bizalommal és bátran Máriához és a többi szenthez, mert tudjuk, hogy Jézus soha nem fordítja el arcát kéréseitől. Kik már felhők felett éltek, s angyalok szférájában jártok, akiket nem láttunk már régen, e napon emlékezünk rátok. Kik velünk együtt ünnepeltek fent, értetek egy-egy gyertya égjen. Minden gyertya lángja megidéz egy lelket, s minden láng felidéz egy-egy csodálatos emléket. Szeretet szál összeköt minket, könnyeink arcunkon peregnek, bár nem ölelhettük át régen, e nap mégis velünk lehettek. Gondolatunk hívó szavára angyalokkal felénk revegtek, csak a lágy szellő füvallata mi megérinti arcainkat. Tudjátok itt léteteket, érezzük szereteteteket, majdan hívó harang szavára mi is követünk benneteket. Gyönyörű mennyei szférában egyesülünk lélekcsaládban, örömteli viszontlátásban. Kedves hallgatóink, Pór Edit, Kik felhők felett éltek című versét, és a Republik Együttes A Csend beszél tovább című dalát hallották. Kétségtelenül könnyű összekeverni, mint ahogy sajnos sokan teszik is, minden szentek ünnepét és halottak napját. Pedig különböző dologról van szó. Minden szenteken azokról emlékezünk, akik beteljesítették az emberi életet, és már elérték a célt, Isten országát. Ezekért nem kell imádkoznunk, hiszen ők már jobb, boldogabb állapotba nem kerülhetnek. De éppen ezért kérjük őket, hogy segítsenek minket, és imáikkal ide a boldogság örök állapotába kerüljenek. Ugyanakkor halottak napján mi imádkozunk azokért, akik már elhagyták ezt a földi világot, de még nem léphettek be az örök haza kapuján, mert még vezekelniük kell bűneikért. Halottak napján értük könyörgünk, esedezünk, hiszen lehetőségünk van segíteni rajtuk. Ne is felejtkezzünk meg arról, hogy búcsúnyerési lehetőségünk van számukra. Ha mi teljesítjük a feltételeket, gyónás, áldozás, imádság, akkor lerövidíthetjük elhuntjaink számára a tisztulás idejét. Ezért figyelünk most mi is ezen a napon arra, hogy egyrészt merjünk áldozatot hozni értük, másrészt felismerjük, hogy egy hívő, keresztény ember nem fél a haláltól, de készül rá. Előkészíti lelkét a nagy találkozásra. És hogy miért is nem kell félnünk a haláltól, történetünk talán segít eligazodni.
Anyámnak és az ő bölcsességének köszönhetem, hogy nem félek a haláltól. Legjobb barátom s legkiválóbb tanítom volt. Valahányszor elváltunk egymástól, akár lefekvés előtt, akár azért, mert valamelyikünk elutazott, így köszönt el. Reggel találkozunk. Ezt az ígéretet mindig meg is tartotta. Nagyapám idejében, a századforduló tájékán az a szokás járta, hogy amikor a közösség egyik tagja elhunyt, a holttestet otthon ravatalozták fel. Egy 8 éves kislány számára elég rémisztő élmény lehetett. Egyszer nagyapám kézen fogta anyámat, és bevitte a szobába.
Fogd csak meg a falat, kicsim! Milyen érzés?
Hát hideg és kemény. Azután a szomszédban levő ravatalhoz vezette.
Most nagyon nehéz dolgot kérek tőled, a legnehezebbet, amit valaha kértem, de ha megteszed, soha többé nem félsz a haláltól. Tedd rá a kezedet Smith bácsi arcára.
Anyám annyira szerette és annyira bízott benne, hogy még erre is el tudta szánni magát.
Nos, milyen?
Tudod, papa, pont olyan, mint a fal.
Úgy is van. Amit megfogtál, ez egy régi ház, amelyből a mi barátunk, Smith bácsi elköltözött. Egy régi háztól semmi okunk félni.
A tanítás gyökeret vert anyámban, és egész életében meg is maradt benne. Egyáltalán nem félt a haláltól. 8 órával azelőtt, hogy eltávozott tőlünk, egészen különös kívánságnak adott hangot. Ne hozzatok a síromra virágot, mert én nem leszek benne. Szólt hozzánk, miközben könnyeinkkel küzdködve álltuk körül az ágyát. Ha megszabadulok ettől a testtől, elrepülök Európába. Apátok úgyse vinne el soha. A szobában felharsant a nevetés. Aznap estére felszáradtak a könnyeink. Ahogy megcsókoltuk és jó éjszakát kívántunk neki, mosolyogva búcsúzott. Reggel találkozunk. Másnap 6:15-kor azonban az orvos telefonált, hogy anyám útnak indult Európába. 2 nappal később a szüleim lakásában anyám holmiát rendezgettük, amikor írásokkal teli dossziéra akadtunk. Ahogy kinyitottam, papírlap hullott belőle a földre. Az alábbi sorok álltak rajta. Nem tudom, hogy anyám írta-e, vagy valaki más gondolattal őrizgette gondosan. Csak annyi biztos, hogy ez az egyetlen lap esett ki a dossziéból, és én elolvastam. Hagyatékom. Ami utánam maradt halálom után, adjátok a gyerekeknek. Ha sírni akartok, testvéreitekkel az oldalatokon sírjatok. Öleljetek át valakit, és annak nyújtsátok azt, amit nekem nyújtanátok. Szeretnék rátok hagyni valami olyasmit, ami több, mint puszta szó. Keressetek engem azokban, akiket ismertem és szerettem. Ha nem bírtok nélkülem élni, hadd éljek tovább a szemetekben, elmétekben és jó cselekedeteitekben. Azzal szerethettek engem leginkább, ha kezeteket egymáshoz érintitek, és hagyjátok kirepülni gyermekeiteket, akiknek szabadság kell. A szeretet nem hal meg, csak az ember. Így hát nem marad belőle más, csak a szeretet. Azt osztogassátok szét. Egymásra mosolyogtunk apámmal, éreztük anyám jelenlétét, és újra ránk ragyogott a reggel.
Sokszor sajnos mi, hívő emberek is elkeseredünk egy-egy haláleset kapcsán, sőt, még felelősségre is vonjuk Istent, hogy miért vette el, miért pont őt, miért így és miért most. Pedig egyben biztos lehet minden hívő, hogy Isten a lehető legjobbat cselekszi mindig, még akkor is, amikor mi nem értjük. Leginkább az szokott legjobban fájni az embernek, hogy nincs ott az, akit szerettünk, akire úgy érezzük, elengedhetetlenül szükségünk van. Pedig hívőként azt is tudhatjuk, hogy halottainkat sohasem veszítjük el, hanem legfeljebb testi szemeinkkel nem látjuk őket. Ha igazán akarjuk, megérezhetjük az ő jelenlétüket, mint ahogy történetünk is elmeséli.
Egészen átlagos családban nőttem fel, két bátyámmal és két nővéremmel egyetemben. Bár azokban az időkben nem duskáltunk a pénzben, örökre felejthetetlenek maradnak a vasárnapok, amikor szüleink kirándulni, vagy az állatkertbe vittek. Anyánkból csak úgy sugárzott a szeretet. Bármikor készen állt, hogy segítsen, nem egyszer hozott haza eltévedt vagy sebesült állatokat. Öt gyermekről kellett gondoskodnia, mégis mindig jutott ideje másokra is. Ha visszagondolok kiskoromra, nem úgy látom magam előtt szüleimet, mint öt gyermekes anyát és apát, hanem mint fülig szerelmes ifjú házas párt. A nappalokat velünk gyerekekkel töltötték, az éjszakát azonban egymásnak adták. Emlékszem, egy vasárnap este 1973. május 27-én az ágyamban feküdtem. Arra ébredtem, hogy a szüleim hazajönnek. Szórakozni voltak barátaikkal. Hallottam, hogy nevetgélnek, bolondoznak egymással, azután elcsendesedtek. Befordultam a fal felé, és újra elaludtam. De azon az éjszakán lidéces álmok gyötörtek. 1973. május 28-án hétfőn reggel undok, borús időre ébredtem. Anyám még nem kelt fel, úgyhogy magunk készülöttünk el. Aztán elindultunk az iskolába. Egész nap valami furcsa ürességet éreztem belül. Iskola után hazamentem, és a saját kulcsommal mentem be. Szia, anyu! Megjöttem. Semmi válasz. Hidegnek és üresnek tűnt a lakás. Félni kezdtem. Reszketve óvakodtam föl a lépcsőn a szüleim szobájába. Az ajtó csak résnyire volt nyitva. Nem lehetett belátni. Anyu! Belöktem az ajtót. Elém tárult az egész szoba. És az anyám az ágy mellett feküdt a padlón. Megpróbáltam felébreszteni, de hiába. Tudtam, hogy halott. Sarkon fordultam, lementem a földszintre, és csendben kuporogtam a nappali díványán, amíg a nagyobbik nővérem haza nem jött. Meglátta, hogy ott ülök, és mint a villám rohant fel az emeletre. Csak gubbasztottam tovább, mi alatt apám a rendőrökkel beszélt. Figyeltem a mentőket, amint a hordágyon kiviszik anyámat. Nem csináltam más, csak ültem és figyeltem. Még sírni se tudtam. Soha nem tartottam öreg embernek apámat, de azon a napon öregebbnek látszott, mint valaha. 1973. május 29-e kedd, a 14. születésnapom. Elmaradt az ünneplés, se torta, se felköszöntő, csak ültünk az étkezőasztal körül, a tányérunkba bámultunk. Én tehettem mindenről. Ha előbb érek haza, anyám még mindig élne. Ha nagyobb vagyok, még mindig élne. Ha... Sok éven át hurcoltam magammal a bűntudatot anyám halála miatt. Végig gondoltam, mi mindent tehettem volna. Eszembe jutott minden rossz szó, amit mondtam neki. Komolyan azt hittem, hogy Isten büntetésből vette el az anyámat, mert megáltalkodott kölyök voltam. A legjobban az kínzott, hogy el sem búcsúzhattam tőle. Soha többé nem érezhettem az ölelését, parfümjének édes illatát, gyengét csókját, ahogy este ágyba dúg. Büntetésül mindezt elveszítettem. 1989. május 29-e, a 27. születésnapom. Végtelenül magányosnak és üresnek éreztem magam. Soha sem bírtam kiheverni anyám elvesztését. Érzelmek zűrzavara kavargott bennem. Isten elleni dühöm a tetőfokára hágott. Üvöltöztem Istennel. Miért vetted előtt tőlem? Még arra sem adtál lehetőséget, hogy elköszönjek tőle. Szerettem, de te elvetted tőlem. Csak legalább még egyszer megérinthettem volna. Gyűlöllek. Ültem a nappaliban és zokogtam. Teljesen kimerített a sírás, és akkor egyszerre melengető érzés fogott el. Szó szerint éreztem, hogy két ölelőkar vonódik körém. Ismerős, de rég elfeledett illat lengte be a szobát, az ő illata. Éreztem a jelenlétét, éreztem az érintését és az illatát. Isten, akit annyira gyűlöltem, teljesítette a kívánságomat. Anyám eljött hozzám, amikor szükségem volt rá. Ma már tudom, hogy anyám mindig velem van. Most is teljes szívemből szeretem, és tudom, hogy mindig mellettem lesz. Épp amikor már feladtam, amikor beletöröttem a ténybe, hogy örökre elment, akkor adta értésemre, hogy a szeretete soha nem hagy el.
A szeretet soha meg nem szűnik, mondja Szent Pál, s ez bizonyára így van, mert ha az ember tovább él Isten országában, akkor vele együtt a szeretet is. Ha viszont tovább él a szeretet, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az, ahová kerülünk, biztosan boldog lesz, hiszen csupa szeretet vesz körül minket. Ezért bizton mondhatjuk azt, amit befejező történetünk főszereplője is mondani akar, és a szívünkbe akar vésni. A java még hátra van.
Mert a telefonhangja mindig mosolyt csalt József atya arcára, a vonal másik végén. Márti néni, ahogy a gyerekek hívták, nem csak a közösség legidősebb, hanem hitükben legszilárdabb tagjai közé is tartozott. Bármerre járt, valósággal sugározta magából a hit, remény és szeretet üzenetét. Ezúttal azonban szokatlan árnyalat színezte szavait. Tisztelendő úr, be tudna nézni hozzám ma délután? Beszélnem kell önnel.
Természetesen, három körül megfelel.
Amikor egymással szemben helyet foglaltak az asszony kicsi nappaliának csöngjében, József atya megértette, miért érezte olyan furcsának azt a hangot. Márta közölte vele, hogy az orvosa most fedezte fel egy addig rejtve maradt tumort. Azt mondta, 6 hónapom lehet hátra. Márta komoly arccal beszélt, mégis kifejezett nyugalom áradt belőle.
Annyira sajnálom,
kezdte volna a lelkész, de az asszony félbeszakította. Fölösleges, az úr jó volt hozzám, hosszú életet juttatott nekem. Kész vagyok elmenni, ezt ön is tudja.
Tudom,
bólintott József atya. De szeretném megbeszélni önnel a temetésemet. Sokat gondolkoztam rajta, és volna néhány kívánságom. Sokáig tárgyaltak csöndesen. Márta kedvenc zsoltáiról, a szentírás idézetekről, melyek az évek során oly fontossá váltak a számára, és kettőjük közös emlékeiről, melyeket József atya 5 éves itteni szolgálata alatt gyűjtöttek. Amikor úgy tűnt, hogy nagyjából mindenről szót ejtettek, Márti néni szünetet tartott. József atyára hunyorított és hozzátette. Van itt még egy dolog, tisztelendő úr. Amikor eltemetnek, egyik kezembe a régi Bibliámat, a másikba meg egy villát.
Villát?
Lepődött meg a derék férfiú, aki azt hitte, semmi sem éri már váratlanul.
Miért akarja, hogy villával temessék el?
Eltűnöttem a közösségi vacsorákon és banketteken, melyeken annyi év alatt részt vettem, magyarázta az asszony. Már a számukat sem tudom, de egy valami megragadt az agyamban. Ezeken az igazán kellemes összejöveteleken, amikor az étkezés már majdnem véget ért, a felszolgáló vagy épp a háziasszony kezdte leszedni az asztalt. Néhány esetben, és ezek voltak a legtöbben, valaki odahajolt hozzám és a fülembe súgta. Tartsa meg a villáját! Tudja, mit jelentett ez? Azt, hogy a desszert következik. Nem egy tálka gyümölcskocsonya, vagy puding, esetleg fagylalt. Ahhoz nem kell villa. Ilyenkor igazi innyenség ígérkezett, csokoládétorta, vagy meggyes pite. Ha azt mondták, tartsa meg a villámat, biztosan tudtam, a java még hátra van. Ezt szeretném jelezni a gyászolóknak a temetésemen is. Felidézik majd az együtt töltött szép napokat, ami nagyon helyes, de amikor ellépnek a ravatalom előtt és megtekintenek csinos kék ruhámban, szeretném, hogy megbögdössék egymást.
Minek az a villa?
Azt akarom, hogy akkor mondja meg nekik. Megtartottam a villámat, mert a java még hátra van.
Ha meghalok, engedj, hadd menjek el. Várj rám, mit látnom, s tennem kell. Könnyeiddel magadhoz ne kös. Örülj, hogy sok évünk volt közös. Szerettelek, hogy mi jó volt veled, te meg nem tudhatod, csak sejtheted. Hogy szerettél, köszönöm neked, de útra most már egyedül kerek. Bánkódj kicsit, ha bánkódnod muszáj, de túl sokáig magadba ne szállj. Csak rövid időre leszek tőled távol, s emlékem szívedben addig is világol. Sosem leszek messze, megy tovább az élet, látni s érintni nem tudsz engemet. Szívedből érzett szerelmemet, veled lesz mindenkor, lágyan átölel, míg végül te is egyedül indulsz az úton el. Tárt karokkal várlak majd, s boldog mosollyal hazaérsz hozzám minden bizonnyal.
Kendőbe zárta ősz haját, ahogy a régi nagymamák, s ha látta, apánk nem figyel, esténként súgva kezdte el. Tedd össze így a két kezed, így teszi minden jó gyerek, s szomorú szemmel végig mért, s nevettünk, Isten tudja miért. Nézd csak fel! Az ég magas, bár azt mondják, hogy nem igaz. Jártak ők a repülők, és és nem látták. Sehol. Kelt fenn egy ország, mely talán ránk is vár. Kelt fenn egy ország, amit senki nem talál. Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel. Kell ott fenn egy ország, amit sosem rontunk el. Felnőtt az ember, s mindent lát. Szobánkban ott a nagy világ, melyből egy gyermek mit sem ért. Egy körre hajtja kis fejét. Az arca szép, nem álmodó, nem kelti fel már ágyú szó. Csak egy hang szól, halk és fáradt, mint egy régi altató. Nézd csak fel! Az ég magas. Csak hadd mondják, mely bárkit átölel. Kell ott fenn egy ország, amit sosem rontunk el.
Ismeretlen szerző Szeretteimnek című versét és Zorán Kell ott fenn egy ország című dalát hallották. Ma ennyi fért adásunkba. Reméljük, hogy műsorunkkal segítettünk abban, hogy a halál ne valami keserűséget hordozó, sötét angyal legyen, hanem ahhoz segít hozzá minket, hogy mi is eljussunk Isten országába. Hisszük, ha igaz hívőként tekintünk mindennapjainkra, s benne az elmúlásra is, akkor nem lesz félelmetes sem a halál, sem az élet, hanem Isten olyan eszköze, amely közelebb visz önmagához, és lehetőséget ad az igazi boldogságra. Kedves hallgatóink, mai műsorunk végére értünk ezzel. A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát hallották.
Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Legközelebb 2 hét múlva, november 15-én, vasárnap este 18 órakor találkozhatunk itt, a Mária Rádió hullámhosszán. Mai adásunkat pedig kedden hajnali 1 óra 5 perckor megismételjük.
És természetesen továbbra se feledjék, akármennyire is borongós az őszi idő, hogy a felhők felett mindig kék az ég. Isten szeretete mindig velünk van, ő sohasem hagy el, és gondoskodik rólunk. A mai műsor végén minden Mária Rádiót hallgatónak Isten áldását kívánja, és szeretettel búcsúzik a 2 műsorvezető,
Judit,
Mihály atya és Kerek József, aki a technikai munkákban volt segítségünkre, és akinek ezúton is köszönjük egészen kiváló szolgálatát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!